Mindjárt csak köszönjük szépen, hogy te hozzád
lehetünk. És köszönjük, Úr Jézus, hogy te hozzád, te hozzánk jössz, amikor látsz minket, amikor úgy érzünk, hogy szétesik az életünk, kicsúszik a kezünkből, nem tudjunk irányítani a dolgokat, és nem érezünk, hogy tudjunk, hogy merre tartunk, merre kell menni, milyen irányba kellene haladni. És köszönjük, Úr Jézus, hogy nem hagysz el minket azok a pillanatokban, amikor kapaszkodunk és keresünk az utunkat. Köszönjük, hogy hozzánk jössz újra és újra, mert hűséges vagy hozzánk. És igaz Isten vagy. És nagyon jól tudjunk, hogy nem érdemelünk, de szereteted, amit megújul minden nap irántunk. De köszönjük, Úr Jézus, hogy eldöntöttél, hogy fogsz minket szeretni. Úgy, mint a hullámok, ami bejönnek újra és újra és újra. Te vagy az, aki mindig közeledsz hozzánk. Úr Jézus, kérünk, hogy biztasd minket, erősíts minket hitáltal, hogy tudjunk viszonyozni ezt a szeretetet, amit te adsz nekünk. Taníts minket, hogy megérthetjük a te szeretetet felénk, és abból tudunk táplálkozni, abból tudunk élni, és hogy ezt tudunk továbbadni másoknak. Úr Jézus, szeretnék kérni, hogy maradj velünk ezen az előadáson. Légy velem, hogy el tudjak mondani mindazt, amit rám bíztál. Semmi kevesebbet, semmi többet. Hagyj mondjam mindazt el, amire szükségünk van. Taníts meg minket, hogy mit jelent férnek lenni, mit jelent feleségnek lenni. Látod mindannyiunknak, a szívünknek a legmélyebb vágy, hogy tudunk élni házasságban a te dicsőségedért. Tudunk téged képviselni, és hogy tudunk szeretni mást, és hogy más is szeressenek minket. Úr Jézus, látod, hogy milyen nehéz ezt, kérünk, ne csak taníts minket, de hitáltal segíts minket. És ezt mind kérünk a te nagy nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amikor beköltöztünk az új házunkban, nagyon nagy öröm volt számunkra, nagyon nagy öröm, Isten nagy csodákat tett, és de még semmit nem csináltunk a telkünkkel, ugye? Az egy nagy csoda volt, hogy el tudtuk vinni az összes beton és köveket és sittet, és ott volt az üres telek. És akkor el kellett mennem a nyári konferenciákra, tehát nem tudtam foglalkozni a kerttel egyáltalán. És csoda volt számomra, hogy én nem csináltam semmit, pedig egy dzsungel ellept az egész kertet magától. Kinőtt a gyom, teljes káosz volt az egész, visszajöttem egy pár hét múlva, és mi történik? Magától én dzsungellel vált az egész. Nagyon érdekes volt számomra, és keményen kellett dolgoznom, mai napig is kemény kell dolgozni a kerten, hogy legyen szép, ugye? Tehát, hogy szép legyen a kert az embernek, rengeteget kell dolgozni. Hol van Attila? Attilának van egy gyönyörű szép kert, ugye? Mit kell csinálni hozzá? Hát fűmagot kell ültetni, ugye? Rengeteget kell locsolni minden nap. Gyomot kell kiírtani, füvet kell nyírni, bokrot kell ülteni, virágokat kell ülteni és vigyázni, gondozni. De tényleg nagyon sok munka. Dolgozni kell a kerten. Szerintem ez egy jó hasonlat a házasságra, ugye? A jó házasság magától szétesik, káoszban fullad. Magától, nem kell semmit csinálni, és puf, kész. Kész az egész. A jó házasságon dolgozni kell. Sokszor kérdezem házaspárok, hogy vagytok, mi újság a házasságotokon? Hát mi dolgozunk a házasságunkon. Jó, és mit dolgoztok? Hát, tehát hogyan kell dolgozni egy házasságon? Mit kell csinálni? Tehát eddig elég sok elméletet mondtam. És azok, aki nem szeretik az elmélet, unják, ez az előadás nektek szól. Aki szereti a praktikus dolgot, mit kell tennem? erről lesz szó. Szeretnék felsorolni, amit számomra a legfontosabb dolgok, amit tennünk kell. Hogy az üldöző menekülő kör ne jöjjön vissza. Az maga a dzsungel, az maga a hurikán, amely káoszba tudja tenni a házasságunkat, jó? Tehát dolgoznunk kell, hogy ne legyen üldöző menekülő kör, dolgoznunk kell, hogy jó házasságban éljünk. De most, mielőtt belevágjunk ebben, hogy néz ki azok a dolgok, amit az Isten kér tőlünk, föl kell tennünk egy fontos kérdést. Hogy gondolkozunk vissza az Édenkertre, és akkor rögtön utána a bűneset, hogy mi az, amit Isten megáldott az Édenkertben? Mi az élet legdrágább kincsek? Ugye, hogy kapcsolatban vagyunk Istennel, ugye? Egy test kapcsolatban vagyunk a feleségünkkel, az az egy test intim házassági kapcsolatot, ugye? Mi volt a harmadik? Hogy uralkodjatok, tehát maga a munkahely, és szaporodjatok a gyerekek. A gyereknevelés. Tehát ott látjunk, ugye, az élet négy legdrágább kincs. Jön a bűneset, Isten hozza az ő ítéletet, és mit ítélt el, mi az, amit nehezített, hát elveszítettek a kapcsolat Istennel, a házasság most nehézítette, a gyereknevelés és a munka. Azt a minden... Ugyanazt a négy dolgot, amit eredetileg megáldott, Isten... hozza, hogy ezek nehezítettem. Miért? Isten miért azt nehezítette, amit az előbb megáldott? Tehát milyen lenne, ha Isten nem nehezítette a kapcsolat a gyermekünkkel, a munkahelyünkkel, a feleségünkkel, ha ezek megmaradtak volna, mint az élet legdrágább kincsek? Ugye akkor ezek a dolgok túl tudtunk meríteni tökéletes boldogság, ugye? Mennék a munkahelyemre, jaj, alig várom, hogy a munkahelyemre érkezek. Hú, felfrissülök 8 óra, 10 óra munka után, tök jó! Ugye? És a feleségemmel mi csak mindig boldogok vagyunk. És a gyermekeimmel, hú, semmi gond nincs. És milyen lenne az életünk? Hát boldogan élnénk, ameddig nem mennénk a pokolba. Ugye? Nem lenne szükségünk Istenre. És Isten ezt nem engedi. Isten azt mondja, nem. Nem engedem, hogy töltekezetek, és teljes boldogságot találjatok ezek a dolgokban. Mert ezekkel meglennétek elégedve. Hanem nehezítem, és hagyom egy űrt mindannyiunk a szívetekben. És az az űr, ugye, csak Isten tudja betölteni. Erről nagyon sok teológus már beszélt. Pascaltól, Augustinustól kezdve, ugye. Az Istennek az űr, ami szívünkben, mint egy kör alakú űr. És csak egy kör alakú valami befér oda. És mi próbálunk sok mindent belepréselni, de ez az hely Isten hagyta magának. Csak Isten tudja betölteni azt az űrt. Hiába keresünk a teljes boldogság, megnyugvás, békességet, boldogságot más dolgokban, az élet legdrágább kincsekben, azt mondja, nem. Onnan nem fogod kapni. Ugye? Tehát Isten nem haragból megítélte ezeket a dolgokat, hanem ez egy megváltó szeretet, ítélet. Hogy forduljunk vissza Istenhez. Ugye? Tehát Isten vonz minket magához, és azt kér tőlünk, hogy éljünk kapcsolatban vele. És annak az eredmény, az mindig lesz a boldogság, ugye? Hogy ő megáld minket ezek a dolgokkal. Tehát, ahogy mondtam az előbb, mindig a legmegszenteltebb élet, az mindig hozzájárul a legnagyobb boldogsággal. Ez a két dolog nincs ellentétben. De a sorrend, ugye a sorrend fontos, hogy először Istenhez fordulunk, és ő adja a boldogságot ezek a dolgokon keresztül. Oké. Tehát ezzel mondva, hogy Isten hív minket magához, de nem jó egyedül lenni, ugye? Isten kér, hogy adjunk egymásnak ebből a boldogságból, ugye? És főleg mi férfiak, mi az, amit ő kér, hogy adjunk a feleségünknek? A szeretet. Ugye? Mi nem tudunk produkálni szeretet. Mi csak viszonyozni tudunk szeretetet. Először kapnunk el szeretet Istentől, és akkor tudunk ezt továbbadni. Oké. Tehát nézzük ezt meg, a Új Szövetség több helyen beszél arról, hogy a férfinak mit kell tennie, és a feleségnek mit kell tennie. Szeretnék felsorolni 4 dolgot férfiaknak, vagy férjüknek, és 3 dolgot a feleségeknek. Tudom, hogy aránytalan, igazságtalan, tudom, de vágjunk bele. Tehát kérdés az, hogy hogy lehet szeretni a feleségünket? Mi a legfontosabb dolog? Oké. Isten kér azt tőlünk, hogy mutassunk ki a szeretetet úgy, hogy megújulunk a mi identitásunkban, és merjünk bízni a feleségünkben. De mindent, amit fogok mondani, az nem ilyen csak tipikus szerepek, hanem mi az, amit a férnek kell tennie, hogy ne induljon az üldöző menekülő, hanem pontosan, hogy ne legyen újra egy menekülő. Ez, amit nekünk ezen kell dolgozni, mint férfiak. Akkor ez mit jelent, hogy nem meneküljünk újra? Tehát olvasom. Minden férfi arra vágyik, hogy érezze, hogy a feleség elfogadja őt. Érezni akarja, hogy fontos a feleség számára. Arra vágyik, hogy a feleség felnézen rá. És bár úgy érezheti a dolognak, így kellene lenniük, ha egy férj elkezd követelni ezek a dolgokat a feleségétől, tönkre fogja tenni a házasságát. Ugye? Tehát a Biblia arra beszél, igen, az én feleségem kellene engedelmeskedni, tisztelni, stb. És erre vágyik minden férj. Hogy az én feleségem fölnézen rá, és tiszteljen engem. Ez benne van a pakliban, így vagyunk teremtve. Tehát nem baj, hogy erre vágyunk, de ha ezeket kezdjünk követelni a feleségünktől, akkor tönkre teszünk a házasságunkat. Most hogyan lehet nem követelni ezek a dolgok? Tehát tegyünk föl, hogy tipikus egy konfliktus helyzet van, és vagy csak a feleség valamitől ideges, mert egy rosszul sült el egy beszélgetés az ő barátnőjével, hazajön és ideges, vagy beszélt a tanárnénivel, vagy mit tudom én, és ideges, és kezd olyan dolgot mondani az ő férjének. Nem figyelsz rám? Próbálok mesélni, hogy milyen beszélgetésem volt, mit tudom én, a Zsuzsa nénivel az iskolában. És nem figyelsz rám, megint nem figyelsz rám. Olyan ideges vagyok, de sose figyelsz rám. De süket vagy. Most a férj nem érzi, most a feleség tiszteli, ugye? Most ilyenkor mit lehet csinálni, amikor hall ilyenféle vád, vagy ilyenféle kritizálás? Mert a természetes reakció minden férfinak az mi? Tessék, mit mondtál, Hani? Bevágja az ajtót? Igen. Menekül. Kezd menekülni. Pontosan erről van szó. Ha ilyet hall, akkor az első természetes reakció, hogy dühös, mérges, de önigazult. Hogy mer így beszélni rólam? Hogy képzel, hogy így gondolkozik rólam? Tehát egy önigazoltság, egy védekező magatartás visszahúzódik. Tehát ahogy beszéltük az előbb, hogy a tipikus férfi reakcióz a harag, kezd védekezni, hárítani, és akkor menekülni. Tehát hogyan tudunk mi ott nem rohanni el, hanem kezdünk beszélgetni a feleségünkkel, amikor éneket hallunk. Hogy lehet ezt csinálni? Nem tudom, ha valaki tudja, akkor mondja el meg. Az, hogy Isten arra hív minket, hogy az identitásunkban legyünk erősek. Nézzük meg Efézus 6, 14, és az Efézus 6 beszél egy lelki harcról. És éppen egy konfliktusban, egy lelki harcban vagyunk. És arra hív minket, hogy vegyünk fel az igazság páncélját, vagy melvértünk. Az mit jelent? Hogy Krisztusban van a mi igazságunk. Magyarul jön egy kritika, Gábor, de ilyen vagy. Jön egy tüzes nyíl, céloz a szívedet. Célozza, hogy rombolja a de identitás, hogy én ki vagyok én. És ott van az igazság páncélod, a melvert, amit Pál azt mondja, öltözd fel, tedd föl magadra. Miért van ott? Hogy védje a szívedet. Az hogy néz ki? Jön egy kritika ellened. Mit fogsz csinálni vele? Mert ez a kritika általában tartalmaz vagy egy fél igazságot, vagy egy teljes igazságot. És mikor hallod, neked van két opció. Mit fogsz csinálni? Mit fogsz csinálni? Oké. Tudsz, ha igaz a vád, akkor bevallod. Ennyi az egész. Amit most mondtál rólam, az igaz. Nem tudom védekezni, nem fogom én hárítani, nem fogok menekülni. Bevallom, bűnvallom, eltaláltad. De mi történik, amikor nem igaz? A legfájdalmasabb, amikor félig igaz. Félig igaz. Mert ilyenkor szeretünk magyarázkodni, védekezni, hárítani. Ugye? Vagy te vagy a hibás is. De ilyenkor, ha nem igaz a vád, akkor ne próbálj el magyarázkodni és védekezni. Mert a világ bíró látja, hogy nem csináltál semmit. Nem kell védekezned. Nem kell menekülned. Azt mondja, ez nem igaz rólam. Én ezt nem csináltam. Nem kell védekezni. Nem kell dühösnek lenni. Tehát ha igaz, bevallod. Ha nem igaz, akkor nem védekezel. Na most hogy tudod ezt csinálni? Csak ha Krisztusban vagy. Csak ha az ő igazság mellé bújsz. Ha a saját igazságod, a saját identitás erőben ott állsz, kész. Össze fogsz omlani. Tehát, amiről beszéltük a ma délelőtt, hogy milyen a de identitás Krisztusban, remélem, hogy mindenki látja, hogy most miről van szó. Ez nagyon praktikus, és ez a legfontosabb. Ki vagy te Krisztusban? Mert ha erős vagy Krisztusban, csak akkor fogsz tudni bevallani a bűnödet. Ha nem vagy erős Krisztusban, akkor fogsz védekezni, és hárítani, és dühös leszel, és önigazul maradsz, stb. Stb. Oké. Okay. Tehát igazán ami történik, az, hogy amire hív minket elsősorban, ez nem más, mint a haragkezelés. Minden férfinak tanulni kell az ő haragját kezelni. Vannak fiúk, férfiak köztünk, akik úgy nőttek fel, hogy sose látták az ő apukáját haragudni, kiabálni, mérgesnek lenni. Nem régóta beszéltem egy fiatal emberrel. Ő éppen német volt. Sose látta az apukáját haragudni, vagy mérges lenni. És ő is valahogy ezt a stílusot felvette magáról, hogy ő sose mérges vagy haragszik. De kiderült, kicsit piszkáltam a dolgot, kiderült, hogy az ő apukája egy papucsfér. Nagyon passzív. És most ő ettől fél, hogy ő ugyanaz lesz, mint az apukája. Tehát van valamilyen ilyen viktoriános angol stílus, hogy így kell viselkednünk, és így viselkedik a jó fér. Hát nem tudom én, ez az angol vér, az nincs annyira bennem. Én inkább az olasz vér típus vagyok. De én tudok haragudni. Ez bennem van a paklimban. És nagyon jó lenne, hogy mindannyiuk felismernék, mint férfiak, hogy vagy egy passzív típus vagy egy agresszív típus vagy. és az Isten hív minket, hogy egyik extrémbe se essünk, hanem legyünk erősek Krisztusban. Felvállaljuk a konfliktus, és most lépek a feleségem felé, és kezelem a harag. Van egy példabeszéd mondat, amit nekem nagyon-nagyon tetszik. Példabeszéd 16:32. Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulattán uralkodó annál, aki várost hódít. Szeretnél lenni egy igazi hős? Hogyne? A mai férfik annyira unatkoznak, nincsen háború a mi generációnak, de sokan mondják, és sok film erről szól, unatkozok. Pedig úgy várom, hogy egy hős lennék. És úgy szeretem a héber nyelv, mert áldon képekben ugye fogalmaz. Tehát a legnagyobb harc a te életedben az nem hódítani egy várost, ugye? Tudjunk, hogy a legizgalmasabb drámák miből állnak? Hogy bennem van egy harc. És azt tudod legyőzni? Tudod tagadni a haragodat? Tudod legyőzni, és most nem dühösnek lenni? Hú, többet érsz, mint az igazi hős. Vagy ez jelent igazi hősnek lenni. Ez az első dolog, amire hív minket, mint fér, hogy kezeld a haragodat a de krisztusi identitásoddal. És úgy beszélsz a feleségeddel. Ez az egész életükön formál, ez hogy az Isten formál minket az egész életen keresztül. Okay. Második dolog, amire hív minket, hogy tudjunk kimutatni a szeretetünket a feleségünk felé, az, hogy megbízhatóvá váljunk. Ugye? Hogy a feleségünk tudjon bízni bennünk. Másik dolog, visszatérve az első pontra, hogy ha mi így tudunk viselkedni a feleségünkkel, hogy nem mutatni ki a harag, az is benne van a pakliban, hogy tanuljunk meg bízni a feleségünkben. Ugye? Magyarul, visszatérve, feleségem valamitől lett ideges, abszolút mindegy, hogy mitől, és mond egy jó pár kritikát rólam, irántam. Nekem kell eldönteni a fejemben, de igazából az élet nem úgy működik, hogy most ott kezdek gondolkozni. Most amit ő most mondod rólam, ez a segítőtárs szándékból mondtam, vagy az ő a vágy irántam, hogy ő szeretne most uralkodni fölöttem. Hát nem tudom, ez egy jó kérdés. És akkor ott kezdek úgy morfindozni magamban. Nincs idő. És nem, hogy nincs is idő, mi is a reális, nem ez én dolgom. Próbálni megérteni az én feleségemnek a motiváció. Az az ő dolga, az az én dolgom, hogy feltételezek a legjobbat. Hogy ő segítő társ szándékból mondta azt, amit mondott rólam. Nem kritizálja, nem akar fölöttem uralkodni. Nem festem le őt feketén, hanem igyekszek rózsaszín szemüveggel látni. Tehát a másik pont arra mutatkozik, vagy erről szól, hogy én hogyan tudom tenni valamit, hogy ő jobban tudjon bízni bennem. Tehát Isten arra hív minket, hogy olyan férfiak váljunk, hogy az igen legyen igen, és a nemünk legyen nem. Amit azt jelenti, hogy Isten hív minket, hogy legyünk jellemes férfiak, aki betartják a szavukat. Ha mondok valamit a feleségemnek, ezt betartom. És ő így tud bízni bennem. Magyarul, drágám, jövök 6 órakor. És úgy alakulnak a dolgok munkahelyen, hogy nem tudok 6-kor hazamenni. Pedig megígértem a feleségemnek, hogy ott leszek. Most feszültségben vagyok? Bajban vagyok? Bizony. Magyarul mit kell csinálni? Azonnal felhívni. Tűnik, kiderül, hogy én nem tudok hazajönni 6 órakor. Úgy néz ki, hogy csak 8-kor leszek otthon. Történnek ilyen dolgok a világban? Majdnem minden nap. Azonnal szólok, mert én ígértem neki, az volt az én igenem, hogy 6-kor leszek. Tehát amit valamit változik, akkor neki tudnia kell, hogy változott valami. Tehát az igen legyen igen, és a nem legyen nem. De most, ha tegyünk fel, hogy most közeledik a 8 óra, és felhív engem, mondjuk 3:48. Robi, hogy állsz? Jössz? Igen, figyelj, csak egy pár perc, és akkor már is indulok. Oké, szia. Pedig tudom, hogy még 45 percem van. Ez is előfordul? Hogyne? Mert nem akarjuk mondani az igazságot most, mert szeretnénk kerülni ezt a konfliktust, és majd foglalkozok valami, hazérek. Inkább mondjuk ki, nem tudok 15 perc múlva indulok, megint fogok késni, 45 perc múlva indulok. Tehát mondjuk egyenesen a dolgokat. Ne kerüljünk, és ne hazudjunk ez ilyen fél hazugság. És ezt nagyon fontosnak tartom, hogy tanuljunk meg egyenesen beszélni. Harmadik dolog, amit szeretnék biztatni mind a férfiak itt, egyetlen fér rajtamon kívül. Attila, rajtamon kívül valaki fér itt? A Dorian. A szeretet kimutatjuk a feleségünknek az, hogy odafigyelünk, ugye? Próbáljunk beindítani a teremtéstől való egy test, amiről beszéltünk. Isten arra hív minket, hogy mi legyünk azok, akik kezdeményeznek a beszélgetés a férjükkel. Feleségünkkel. Identitás krízis most. Ki van? Feleség vagyok? És amit azt jelenti, hogy Isten hív minket, ugye, hogy mi legyünk az, akik kezdeményezünk, hogy az üldöző menekülő kör induljon el. Állítjuk le. Ahelyett, hogy a feleségem jön utánam, én megyek utána. Én kezdeményezem a beszélgetés vele. És sokszor, hogy ez az üldöző menekülő kör elinduljon, nagyon sokszor egy döntésen múlik. Hazajövök egy hosszú nap után, mire vágyok én? Kis csend. Egy kis nyugalom. Én egy introvert vagyok. Hagynak engem békén kicsit. De most, amikor én hazérek, mi az én feleségemnek az elvárás? Pontosan az ellentét. Végre hazaért a férjem. Szeretnék beszélni vele. És nem véletlenül, hogy a házasságban mikor törnek ki leggyakrabban a veszekedések, amikor a fér a munkahelyén érkezik haza. Mert annyira ellentétbe van a két elvárások. Az egyik várakozik a kicsit a kikapcsolás, a pihenésre, a másik arra vágyik, hogy beszélgessünk. És amikor hazajövök, nem tudom, hogy hány évig nem nézek tévét. Amikor kiköltöztünk Bietorbágyra, beköltöztük a régi parókiában, és nem is lehetett nézni tévét, és az elején az első 6 hónap nagyon hiányoztam. De megszoktam, hogy nincs tévé, és annyira jó, fantasztikus, már most beköltöztük az új házunkban, most már közel 4 éve lakunk, nincs tévé. Nem nézünk tévét, több mint 4 éve. És annyira jó. De van internet. Szörnyű. Mert az is kísértés állandóan. Ki írt e-mailt, vagy mit tudom én, nézem a híreket. De pontosan amire hívott Isten az, hogy én kezdeményezem, én lépek Tünni felé. Na, Tünni, üljünk le és beszélgessünk, hogy mesél, mi van, hogy volt a napod. Vagy ott vagyunk a gyerekekkel, és akkor lefektetjük őket, együtt imádkozunk, vagy olvassuk a gyerekeknek, együtt van a család. Nem rohanok el, nem menekülök. Nem mondom, hogy hagyj engem békén. Dehogy, mert tudom, hogy neki mire van szükség. Tehát, hogy ne induljon, hogy úgy lenne mondani, mint fér, ha én nem lépek, ő fog lépni. És ha lép, akkor beindul ez az örvény. Mert neki szüksége van arra, hogy beszélgessünk. És mint fér, ez az, amit jelent vezetni. Én indítványozom. Nem várok rá, hogy ő lépjen, és hogy ő kezdeményezzen. Én mondom az, hogy gyere, olvasunk Bibliát, vagy gyere, imádkozunk. Oké. Tehát ez volt a harmadik pont, az odafigyelés. az odafigyelés, a beszélgetés, hogy mi indítványozunk. Negyedik pont, hogyan lehet a szeretetet kimutatni? Az, hogy amikor kezdjünk beszélgetni, és amikor a feleségem kezd mondani mindazt, ami benne van, mire vagyunk hajlamosok hallani? A tényeket, ugye? És mi férfiak, nekünk tanulni kell, hogy mi van az én feleségemnek a tények mögött. Valójában mit akar mondani, ugye? Mi az a meta üzenet, amit próbál átadni nekem, hogy nekem meg kell érteni az érzelmi világát, ugye? És ez nem könnyű. Nekem nagyon oda kell figyelni, és próbálni megérteni, hogy milyen lelki állapotban van Tündi. Tehát próbáljuk megérteni az érzelmeket, a valódi üzenetet. Az nem túl nehéz, amikor csak normálisan beszélgetünk a dolgokról. De visszatérünk a konfliktusokról. Amikor egy feleség frusztrált és irritált, és kezd támadni a férjét, akkor nagyon könnyű nekünk fölvenni olyan füleket, ahol hallunk a tényeket. De nem figyelsz rám, de sose figyelsz rám, megint dolgozol, és hallunk a tényeket, de mi a valódi üzenet mögötte? Mi a valódi üzenet? Igen. Röviden, nem tudnál adni nekem egy ölelést? Ennyi. Könnyű hallani, hogy ő most kritizál, most vádol, de ezek a tények, de semmi közel a valódi üzenetre. És nekem be kell kapcsolni az érzelmi füleket, és megérteni a valódi üzenet. Amit most körülbelül itt vagyunk, ahol kezdtük az egészet az első előadáson. Miből áll az egész, az igazi intimitás? És mint férj, ez nagyon nehéz, mert mi férfiak nem beszélünk így. Vagy mit csinálsz, amikor a feleség, vagy egy feleség úgy gondol, hogy ha az én férjem szeretne engem, akkor ő tudna, hogy mi az én valódi szükségleteim. És ha nekem mondani kell, akkor az már nem is szeretet. Tehát nekünk tudni kell, hallani kell, vagy tudnunk kell megérteni, hogy a feleség most neki mire van szükség. Holnap fogunk beszélni erről az érzelem központú terápiáról, hogy ez hogyan lehetnek ezt kicsit megkönnyebbíteni. De aki népszerűsítette ezt az egészet, ő írt egy nagyon jó könyvet erről, ez nem egy hívő asszony, és ha jól tudom, a könyvnek a címe az simán I need a hug. Szükségem van egy ölelésre. És amikor gondolok Tündire, a Tündi mondja a dolgokat, és 95 vagy 99% én csak hiányzok neki. És csak szeretne, hogy üljünk le kettesben, és beszéljünk, hogy ő el tudja mondani mindazt, ami benne van. És ez nem könnyű mi férfiaknak ezeket valahogy igazán hallani. Oké, tehát ez volt a 4 legfontosabb dolog, a legpraktikusabb dolgok, amit egy férj tud csinálni, hogy újra kettesben tudnak lenni egy test, és hogy állítja azt, hogy ő meneküljön, és hogy elrohanjon a beszélgetéstől, vagy a feleségétől. Oké. Nézzük meg, hogy mi az, amit Isten kér a feleségektől. Mi az a 3 legfontosabb dolog, amit a feleség tudna csinálni, hogy elkerülje az üldöző szerepet a házasságban, ugye? És itt van felsorolva előttem egy csomó vers, ami arra szól, hogy a férjük iránt engedelmeskedni kell, Titus 2, Efézus 5, stb. Az asszonyok engedelmeskedjenek a férjüknek, mint az Úrnak. Hagy olvasom fel valamit nektek, hogy mi jelent alárendelni a férjüknek, engedelmeskedni neki. Minden feleség azt szeretné, hogy a fér szeresse és dédelgesse őt. Biztonságban akarja érezni magát. A férje szeretetében és abban a tudatban, hogy számíthat rá minden körülmények között. Egységre és bensőséges viszonyra vágyik a férjével. Jól lehet ezek természetesnek tűnő dolgok, de ha a feleség mindezt követelni kezd férjétől, tönkre teszi a házasságokat. Hasonló helyzetben vagyunk, ugye? Megint a feleség vágyik a kapcsolatra. A Biblia arra beszél, hogy a férj tessék szeretni a feleségedet, de amikor a feleség ezt kezd követelni a férjétől, bármennyire igaza van, és bármennyire jó esik, és bármennyire azt gondolom, nekem erre van szükségem, ha kezdesz követelni, akkor tönkre teszed a házasságot. Magyarul, mi a legpraktikusabb dolog, mi a legfontosabb dolog, amit egy feleség tanulnia kell? Kezelni ezt a vágyat. Hogy ez a vágy ne törjen át, hogy követelem. Mert maga a vágy, az elvárás az jó, de amikor kezdek követelni. Most, hogyan nem lehet, vagy hogyan tudunk a feleségük, hogy nem abban az irányba kezdenek menni, hogy követelik. Hát mi volt a férjek az első pont? Hogy erős legyen az ő identitás Krisztusban. Ugyanaz van a feleségükkel. Vágyakozol a férj iránt, vagy vágyakozol az Úr iránt? Ugye? Várod az Úrtól, hogy ő adja azt, amire szükséged, amit igazán szükséged van? Mert minden nő, mint minden férj, alapszükségletek vannak. És rengeteg házassági könyvek vannak. Rengeteg, ugye? Amit felsorolja ezek az alapvető szükségletek. De csak ezek a könyvek arra beszélnek, hogy tessék adni egymásnak. Igazuk van? Igazuk van, de ha nem kezelik, hogy mi van a lelkünkben, nem ér semmit az egész. Mert legfőképpen az Úrtól kapjuk, hogy tudjunk adni. De ne várjuk el, hogy kapom a másiktól. Bármennyire úgy érzem, hogy szükségem van. Tehát a lényege az, hogy Isten arra hív, hogy forduljunk az Úrtól, várjunk, hogy őtől kapjunk ezt, ugye? És hogy ha a feleség tud ebben megnyugodni, akkor nem fog beesni abban az üldöző szerepében, amikor próbálja állandóan megváltoztatni a férjét. És hogy mondtam az előbb, ez amit a legtöbb feleség ebben beleesnek. Nagyon rosszul érzik magukat a házasságban, a férjem a probléma, ő a hibás, majd én megoldom, majd én meg fogom őt megváltoztatni. És ez az első panasz a férfiak az ő feleségük iránt. Az én felesége állandóan akar megváltoztatni. Tehát, az első dolog, megerősödni Krisztusban, és tanulni, kérni a férjüktől, hogy mire van szükségük. És pontosan ez a második pont. Tehát az első, az alárendelni, az ott az első pontom, hogy nem követelem, hanem alárendelem magamat. Másik pont az, hogy mire hív az Isten minden feleségre, hogy tisztelje a férjét, ugye? Efézus 5-ben azt olvassunk. Most mit jelent tisztelni a férjemet? Ez nagyon jól hangzik, de próbálj egy kicsit mélyebben megérteni ezt az egészet. Tisztelni, kimutatni a tisztelet, hogy elengedjük a férjüket. Hogy elengedjük a férjüket. Mit jelent tisztelni, mit jelent elengedni? Az, hogy a feleség tudja adni szabadságot az ő férjének. Úgy tudjunk szabadságot adni a férjüknek, hogy nem követeljünk, vagy nem kényszerből cselekedjen az ő férje, hanem szabad akaratból cselekedjen azt. Tehát nem kényszer alatt tesz valamit a feleségének, hanem a férj úgy érzi magát, hogy most ezt szabad akaratból, szeretetből teszem az én feleségemnek. És ezzel, hogy a férj nem érzi ezt a követelést, ezt a nyomás, ugye, akkor ő jobban tud bízni az ő feleségében. És ezzel a feleség tudja nevelni a bizalmat, hogy a férj igen tud megnyugodni, a feleségem elfogad engem, tudok bízni benne. Tehát a feleség hogyan tud kifejezni ezt a tiszteletet? Hogyan tudja kimutatni az ő férjének, hogy szabad vagy? Az, hogy amikor valamit től mérges lett, ahelyett, hogy követeli az ő férjétől bármit, föltesz kérés formában azt, amire szüksége van. És amikor fölteszi kérés formában, akkor ez ugyanaz, mintha szabadságot adna az ő férjének. Tehát, hogy nézne ki egy példa, ugye? Tehát, tegyünk föl, hogy Laci hazajön, és a, mint fér, nem, még nem fér, de hazajön, és levetközi az ő szennyes ruhát a nappali közepén. És a feleség ezt látja, és nagyon-nagyon irritálja, és többször ezt megismétlődik, ugye? És a feleség gondolkozik, most hogy, mit lehet ilyenkor csinálni? Olyan ideges vagyok, hogy a férjem ezt csinál, és már feldolgoztuk, hogy milyen érzelmek lehetnek ott, ugye? Férjem nem szeret engem, kicsit úgy érzem, hogy hát nagyon csalódott, de úgy érzi, hogy ő egyedül van ebben a háztartásban, ugye? Hogy a férj nem fontosnak tartja őt, nem tiszteli, nem értékeli. Tehát minden érzelm föl van kavarodva benne. Ott van az a szennyes ruha, és olyan mérges, most szó nélkül próbálja megnyerni a férjét, az már próbálta, semmi nem működött neki, ugye? Nem akar követelni, nem akar ideges lenni. Milyen lehetőség van, akkor szépen fogja kérni, ugye? Tehát elmondja a tényeket, elmondja az érzelmeket, és hozzáteszi a kérés. Hogy kedves, drága Lacikám, amikor hazajössz, tudom, hogy fáradt vagy, de amikor napról napra ott hagyod a szennyes ruhát a nappali közepén, én olyan mérges tudok lenni, de nagyon-nagyon szomorú vagyok, és felsorolja. És szeretnék kérni, hogy légy szíves, ne hagyd ott a szennyes ruhát. Szeretnék kérni, hogy légy szíves, a szennyesbe tegyed. De most, amikor hallotta a Laci ezt a szép kérés, ugye? Mit kezd mozogni az ő lelkében? Hazajön a hős. Az én feleségem bajban van. Nézd meg, hogy milyen szomorú. Én okoztam ezt a fájdalmat neki. A ruhám ott van a nappali közepén. Hát én megoldom ezt a helyzetet. Felveszem a ruhámat, bedobom a szennyesbe, és most boldog az én feleségem. Én oldottam meg ezt a helyzetet. Így van, Laci? De legalább jó hangzik, ugye? Igen, igen. Majd kicsit bővebben erről, Matild, jó? Tetszik. Holnap fogunk erre visszatérni, ahol nem lesz kérés. Nem fogunk semmit föltenni, mint kérés. Csak sima elmondjuk az érzelmünket. Majd fogok visszatérni erre holnap. Amikor nagyon nagy fájdalmak vannak, mondjuk egy férj megcsalta a feleségét. Hasonló dologról van szó, csak nincs egy kérés, hogy és légy szíves, többet ne csal meg engem. Nem erről van szó. Akartál Hági valamit mondani? Ha? Ne. Nem, azt nem javasol. Nem. Mert akkor kezdjük azon az úton menni, hogy kinek van igaza, kinek joga van, stb. Mi az én szerepem? Nem. Tényleg ne gondoljátok azt. Az, hogy most az Isten arra hív, hogy én, mint feleség, a legjobbat teszem az én férjemnek. Ahogy néztük azt a filmet, azt mondta a kisfiúnak, hogy tiszteld az apukádat. Hát, de nem ismered az én apukámat. Semmi köze hozzám, hogy én ismerem az apukádat. Az én apukám próbál téged kiérteni, hogy ne legyél edzőjét. Semmi köze dolognak. Isten arra kért téged, hogy tiszteld az apukádat. És amikor ez a fiú megtért, akkor rájött. Az az én dolgom, mondja a Biblia, hogy tisztelem az apukámat. És mi történik egy feleséggel, akinek a férje egy alkoholista? Hogy lehet őt tisztelni? Például. A Biblia arra hív minket, hogy tiszteld a pozíciót. Tiszteld a pozíciót. Az Isten úgy rendelte a dolgot, hogy a férjed fölötted van. Alárendeled magadat, és tiszteled. A tisztelet az jelenti, hogy szabadságot adok neki. És ha te követeled, beindítod az üldöző menekülők kör. És az csak egy örvénybe fog fulladni, és tönkre teszed a házasságodat. És igazod lesz. Az a félelmetes. Igazod lesz. De legalább elvált leszel. Igen. Amit próbálom védeni minket, attól a két extrémtől, a passzív, jó keresztény asszony, aki semmit nem mond, első Péter 2 alapján, hogy az én jó cselekedetem keresztül megnyerem a férjemet szó nélkül, mondja a Biblia. Amit itt eljátszottam, mesebelinek tűnik. Azért mesebelinek tűnik, mert nem így működünk. Tehát amit most leadtam nektek, az egy kommunikáció technika, felsorolod a tényeket, az érzelmeket, és akkor felteszed kérés formában arról azt, amire neked szükséged van. Olvashatok millióféle kommunikáció technika könyveket, általában ezek az írók nem őszinték. Én találtam egy könyv, amit írt őszinte. És ez a brilliáns professzor, aki írt ezt a könyvet, aki írja ezt a szakmai tudás, felsorolja, hogy hogy lehet ezt csinálni, rengeteg illusztrációt használ, és akkor ott volt egy kis lábjegyzet. És akkor megnézem ezt a lábjegyzet, hogy mit akar mondani ilyen lábjegyzetben. Lapozok oda, és azt mondja, hogy ez a kommunikáció technika bármennyire jó hangzik, nem működik, amikor ideges vagy. És ez egy kicsit közelebb a valósághoz, Matil? Oké. Tehát érdekes, hogy írnak kommunikáció technikákról, hogy akkor kell használni, amikor feszültségben vagy. Csak nem működik, amikor feszült vagy. Tehát, na most azért mondom ezt, Matilda, mert igazán, amiről beszélek, nem akkor kell ezt mondani, amikor ideges vagy. Jó. Lehet, hogy fölveszed azt a büdös ruhát, és beledobod a szennyesben, és lecsillapodsz, és akkor később egy óra, két óra múlva, vacsora után, akkor visszatérsz, és így beszélsz vele. Kérés formában, ez nekem nagyon nehéz. És akkor elmondod, és szeretnék kérni, légy szíves, ne csináld ezt többet. Ez jobb, Attila? Okay. Na. Harmadik pont, amit a feleség tudna csinálni. Mi a harmadik dolog? Biblia arra felszólít a feleségek, hogy engedelmeskedjenek, vagy alárendelik magukat, tisztelje a férjét, és a harmadik, hogy az, hogy segítőtárs vagy. Most mit jelent segítőtársnak lenni ebben a társadalomban, ami nem egy földműves társadalom? Régebben a férj otthon dolgozott, művelte a földet, és a feleség segített ebben a munkában. De most a legtöbb fér dolgozik otthon. Sokszor teszem fel ezt a kérdést magamra, most az én feleségem hogyan segített engem az én munkámban? Mert ha megnézzük a teremtésnél, ugye, amikor Ádám nevezte az állatokat, ott volt a segítőtárs ebben a munkában. Most a feleség hogyan segítenek az ő férjüket, amikor a férj nem is dolgozik otthon? Hogyan segítenek? Hogyan tud segíteni? Miben lehet segítőtárs? Mit gondoltok? Tehát pontosan arról van szó, hogy a férj mivel küzd? Az ítélet, ami a munkahelyen van. Az, hogy úgy fogja érezni magát, hogy az én munkahelyem egy nagy hiába valóság. Ugye? Dolgozok, küzdök, de porba jöttem, porba megyek, most mit csinálok én itt? Miért küzdök én ilyen keményen? És egy nagy hiába valóság érzés. És tele vagyok frusztráltságokkal, és stressz dolgokkal, és én az én munkahelyem. Segítőtársnak lenni azt jelenti, hogy a feleség segíti feldolgozni ezek a nehézségeket. Tudja bátorítani, ugye? Erről van szó. Tehát Isten nem véletlenül úgy teremtett minket, hogy a feleségek jobban értenek a kapcsolatokhoz. Pedig a férfinak kell vezetni ezt a kapcsolatot. Hát ez tök jó. Tök jó dolog, ugye? Férj nem ért hozzá, pedig neki kell vezetni. Akinek kell követni, jobban érthez a vezetéshez, mint ő. És átlátja, hogy appá, nem jól csinálod. Ugye? Tehát magyarul, hogy egy férj lehet, hogy ő tud jobban vezetni egy cég, de nem tud vezetni a feleségét. Nem tudja vezetni a kapcsolatot. És a feleség ilyenkor tudja segíteni. Hogyan? Tud példaként mutatni neki, hogy mit jelent, hogy én figyelek a másikra. Mit jelent, hogy én erősítem és bátorítom a másikat, amikor ő hazahozza a nehézséget. Mert mi férfiak nem értjük ehhez az intimitáshoz, érzelmi csere, lelki bátorítás, de ha látjuk, és így a feleség tud erősíteni, vagy segíteni az ő férjét, hogy a férje megtanul, mit jelent kapcsolatban élni a feleségemmel. Ez nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a feleségek ebben növekedjenek, hogy mit jelent segítőtárs. Nem vezetem a feleségem, a férjemet, és segítem, hogy ő ne legyen papucsfér. Segítem, hogy beszéljünk meg, hogy ő tanuljon tőlem, mit jelent erősíteni a másikat. Okay. Ez volt a három dolog, amire tanít minket a Biblia, hogy segítőtárs, hogy alárendelje magát, és hogy tisztelje. Ez a legfontosabb dolog, hogy ez a kapcsolat ne fajuljon el az üldöző menekülő körben, hanem pont fordítva, hogy a férj menjen a feleség után, és a feleség készen áll befogadni, elfogadni, és segíteni. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy így szeretsz minket, és hogy így hívsz minket erről a csodálatos intézményről, amit te kigondoltál, ez a házasság. Köszönjük szépen, hogy mennyire bonyolult és mennyire szép tud lenni, és kérjünk, hogy tovább is taníts minket, segíts minket, hogy ezek a igazságok hogyan jelenhetnek meg a mi életünkben, és kérjünk, hogy készíts fel mindannyiunkat erről a csodálatos szolgálatra, életről, amire hívtál minket. Krisztus nevében.